megengedik, néhány szót fordítsunk az egészségügy dolgára is. Mindig fölidézem, elnézést az ismétlésért. A kormányváltás pillanatában a gyógyszergyártók és a magyar kormány között létezett egy megállapodás. Csak 4%-kal lehet emelni a gyógyszerek árát. A kormányváltás után, mondva túl sok, az új kormány fölrúgta a megállapodást és új tárgyalásokat kezdett. Ennek eredményeképpen Magyarországon a gyógyszerek ára körülbelül átlagban 30%-kal nőtt 3 év alatt. Vannak olyan szívgyógyszerek, amelyeknek az ára több mint 100%-kal növekedett. Országjárásom során azt láttam, hogy az idős emberek és a kisgyermeket nevelő családok számára az egyik legfontosabb probléma a gyógyszerek ára. Ezért a mostani kaotikus állapotokat meg kell szüntetni, föl kell számolni, és meg kell fékezni a gyógyszerárak emelkedését. És az előbb említett két korosztály számára pedig bizonyos, gyakori és ma jelentős költséggel járó betegségek esetén a néhány gyógyszert, amely leginkább alkalmas ezen betegségek orvoslására, a 60 év fölöttieknek és a 3 évnél fiatalabbaknak pedig térítésmentessé kell tenni, mikor a miniszter úr munkacsoportja ezt a tervet már ki is dolgozta. Csak egészség legyen, a többit majd megoldjuk. De mi a teendő akkor, ha maga az egészségügy beteg? Ha az egészségügy vár infúzióra? Be kell látnunk, ahhoz, hogy az egészségügy bennünket meggyógyíthasson, először nekünk kell meggyógyítani a magyar egészségügyet. Nem tudjuk folytatni, az országjáró beszélgetések meggyőztek arról, nem tudjuk folytatni többé azt az álszent politikát, amely tudatában van annak, hogy az orvosok és az ápolónők hivatástudattal rendelkeznek, és így is úgy is elvégzik a munkájukat. És ezért, amikor béremelésekről van szó, meg az ő helyzetükről, akkor nagyon sokan legyintenek. Nagy baj úgysem lesz. Az ápolónők meg az orvosok úgy is el fogják végezni a munkájukat. Azonban most már a jelek riasztóak. Magyarországon 2500 orvos álláshely betöltetlen. A kórházakban körülbelül 700 szakdolgozó hiányzik. Évente 1200 orvost kellene képezni, és Magyarország csak 800-at képez. Ráadásul a frissen képzett orvosok is, ha tehetik, inkább elmennek nyugat-európai országokba. Nem csoda, megkérdeztem Pécset a kórházban, mennyi egy kezdő orvos fizetése. Ahhoz, hogy valaki kezdő orvos lehessen, először 6 éves képzésre, majd 3-6 év közötti szakmai gyakorlatra van szüksége. És akkor körülbelül 80 ezer forint nett fizetéssel fog kezdeni. Csoda-e, ha itt hagynak bennünket, és inkább külföldön szerzett jövedelemből próbálják fenntartani a családjukat. Nos, a másik ügy, ami az embereket aggasztja a gyógyszerárak és az orvoshiány mellett, az a kórházak jövője. Lesz-e kórházprivatizáció? Szeretném a szakértői csoportunk véleményét itt is megismételni. Úgy, ahogyan eddig is tettük, mi a jövőben is az egészségügyet az állami felelősség körébe akarjuk tartani. Az állam nem bújhat ki a felelőssége alól, és nem szolgáltathatja ki polgárait az üzleti érdekeknek. Ráadásul a mi fölfogásunk szerint ugyan hiányzott néhány szavazat a népszavazáskor, hogy az emberek meg tudják tiltani törvényi erővel a kórházak privatizálását, de olyan elsöprő volt a kórház privatizációra nemet mondók aránya, hogy szerintem demokratikusan választott kormánynak nem szabadna azt a gyakorlatot folytatnia, mint amely ma általános Magyarországon, miszerint különböző megoldásokkal, de engedik kicsúszni az állami tulajdon, a köztulajdon köréből a kórházakat. Itt egy csúnya játék zajlik. A kisebbi koalíciós párt képviselői rendszeresen fölállnak és elmondják, hogy az állami tulajdon a legrosszabb. Sokkal rosszabb, mint a magántulajdon. Zárójel, arról nem tesznek említést, hogy egyébként ők a tulajdonosok ebben a pillanatban, illetve ők a gazdák. A PM ezek után elvonja a pénzt, a pénzügyminisztérium ezek után elvonja a pénzt a kórházaktól. Ismét feláll egy szabaddemokrat frissen, és azt mondja, ha megmondtuk, az állam a legrosszabb tulajdonos, nem csoda, hogy sőt szélén vannak a kórházak. És akkor megérkezik a végső verdikt a kórházba. Vagy hozzájárultok így vagy úgy a privatizációhoz, vagy bezárjuk a kórházat. És így egyre másra csúsznak ki a köztulajdonból a magyar közkórházak. Nos, ezt a folyamatot meg kell állítanunk, az állami kórházakat meg kell védenünk, de mi nem tiltjuk a magánkórházakat, nem akarjuk útját állni a magánkórházak működésének, és mindenkit bíztatunk. Csak bátran építsen újakat, és működtessen. És ha megéri, akkor nekünk is megéri. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ezek után forduljunk néhány perc erejéig az árak és a megélhetések kérdéséhez. Bár az ön kérdésére az előbb már érintettük ezt a nehéz és bonyolult kérdéskört, talán használjuk ki az alkalmat és tájékoztassuk egymást arról, hogy Magyarországon az árak emelkedésével szemben Magyarország polgárai közel sem olyan kiszolgáltatottak, mint azt gondolni szoktuk. A magyar kormánynak, a mindenkori magyar kormánynak kezében vannak azok az eszközök, amelyekkel szemben megvédheti polgárait a luxus profittal szemben. A kormány szabja meg a villamos energia árát. A kormány szabja meg a gáz árát. A kormány szabja meg a gyógyszer árát. A kormány szabja meg a vasúti közlekedés árát. A kötelező felelősség biztosítást a gépkocsinál, hogy csak néhány beavatkozási lehetőséget ismertessek. Ha tehát a kormány valóban a polgár oldalán áll, és nem a luxus profitot rajtunk érvényesíteni akaró nagytőke oldalán, akkor megvannak az eszközei ahhoz, hogy megvédje az embereket, megvédje önt, az önhöz hasonló családokat, az ön szüleit, az idős magyar embereket, megvédje a luxus profittal, az égbe szökő árakkal szembe. Nos, engedjék meg, hogy végezetül az otthonról, az otthonteremtés kérdéséről is váltsunk pár szót. Az emberek gyakran összekeverik az otthonteremtés kérdését a lakásépítéssel, pedig itt sokkal fontosabb ügyről van szó. És az otthon az valójában egy kis önálló birodalom. Az otthon az a hely, ahol mindannyian lehetünk mondjuk belső építészek, meg lehetünk mesterszakácsok, és lehetünk pénzügyminiszterek is. Ráadásul az otthon az a hely, ami a biztonság és a szabadság levegőjét árasztja. A szegény emberek számára különösen fontos az otthon, mert a legtöbb szegény ember számára jószerivel a szabadság csak otthon érhető el. Ezért bátran mondjuk ki, mi azt a célt tűzzük ki magunk elé, hogy Magyarországon mindenkinek saját otthona legyen. Mi úgy képzeljük el Magyarországot, mint egy szövetséget. 3,5 millió kis szövetségét. 3,5 millió otthon szövetségét. Ezért nyugodtan mondjuk ki, hogy az otthon nem lehet életcél. Ma az Magyarországon. Az otthon nem luxuscikk, pedig sokak így érzik. Mondjuk ki, hogy az otthon az embernek szerves része. Otthon nélkül épp úgy éreznénk magunkat, mint ruha nélkül. Egyszerűen mesztelenül. Ezért a legfontosabb erkölcsi kötelességei közé tartozik a mindenkori kormányoknak, hogy az otthonteremtés ügyét kellő gonddal kezeljék. Ha pedig figyelembe vesszük Magyarország demográfiai állapotát, vagyis hogy fogy a magyar népesség, és megkérdezzük az embereket, hogy egy újabb gyermek vállalásának mi az elsődleges akadálya, akkor a magas megélhetési költségeken túl a kicsi lakást szokták említeni. Ezért fájó, hogy az utóbbi egy évben már megfordult az arány a 100 négyzetméter alatti és fölötti lakások aránya. Ma Magyarországon elsősorban 60 négyzetméter vagy az alatti lakásokat építünk, ami behatárolja, sok család esetében behatárolja a gyermekvállalás lehetőségeit. Ráadásul, mint ahogy ön is mondta, itt vannak az otthonteremtési hitelek. A terv az volt, hogy az otthonteremtési hitel kamatait, a forintban fölvehető otthonteremtési hitel kamatait lépésről lépésre csökkentjük. Ehelyett az történt, hogy megváltoztatták az otthonteremtési rendszert, és ennek következtében ezek a hitelek magas kamatozásúak lettek, és az emberek átmenekültek a forintból a devizahitelekbe. Ez még önmagában mindig nem volna baj, hogyha olcsó devizahitelből építenénk otthonokat és lakásokat, ha közben garantálni tudnánk, hogy a forint árfolyama nem gyengül meg. Mert abban a pillanatban, hogy a forint árfolyama meggyengül, a forintba fölvett hitelek törlesztő részlete megugrik. Magyarországon miután, mint Martonyi Jánostól hallhattuk, a megítélésünk leromlott. Rossz adósnak minősítenek bennünket. A forint állandó veszélyben van. És ha bekövetkezik egy mozdulat, akkor egy család, egy önáltal idézett család átlagos hiteltörlesztési részletfizetése egy hónapban akár 10 000 forinttal is megugorhat. És akkor mit fogunk csinálni? 500 000 ilyen család van Magyarországon, akinek devizában van otthonteremtési hitele. Mit fogunk tenni, ha meggyengül a forint? Egyáltalán ki fog majd törődni velük? Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezért mondom én azt, hogy érdemes mindenkitől tanulni. Én Horn Gyulától is tanultam egy fontos dolgot 1998-ban a miniszterelnökök tévévitáján. Ott ültem mellette, és azt mondta, hogy ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani. Homlokomra ütöttem, és azt mondtam, tényleg. És most látom, amit akkor nevetségesnek gondoltam, most látom, milyen igaza van. Mert ha Medgyessy Péter, akivel szintén volt módom egy hasonló randevút megejt, csak egyetlen olyan ígéretét betartotta volna, amit ott tett, vagyis, hogy semmit, ami jó, nem fog megváltoztatni. Nem nyúl hozzá az otthonteremtési rendszerhez, a Széchenyi tervhez, a gazdahitelrendszerhez, a gyermekek utánról adókedvezményhez, a határon túli magyarok támogatásának rendszerhez. Ha csak ezt a dolgot betartotta volna, vagyis ami nem romlott el, azt nem akarta volna megjavítani, akkor ma nem itt tartanánk, tisztelt Hölgyeim és Uraim, és ma több család rendelkezne saját otthonnal. A tények makacs dolgok. 21 000 család jutott otthonhoz, annak lehetőségéhez a fészekrakó program révén. Még 230-240 000-re tehető azoknak a száma, akik az előző otthonteremtési támogatást tudták igénybe venni. A feladat világos és egyszerű. Ha lesz bizalom, ha kapunk felhatalmazást Magyarország polgáraitól, akkor vissza kell állítani a korábbi otthonteremtési támogatás rendszerét. Nos, ha megengedik, ennyit a tapasztalatokról.